34. fejezet. Cheryl mesélt. Etet Krausz azt hiszi, Audrey szándékosan úgy intézte, hogy a telefonszerelő meglássa, hogy ne gyanúsíthassuk Wilsont. Aztán ő telefonált és bejelentette, hogy a telefonszerelő látott valakit, mert Wilson után szagláztunk.
Nagyon agyafurt, ismerte Lucas. Veszélyes, mondta James T. Bone, aki Lucas vendégváró székében ült.
Mennem kell, állt fel Cheryl. Felágaskodott, a monoklia már múló félben volt, szájon csókolta Lucast. Akkor este találkozunk. Viszlát, Mr. Bone.
Amikor Cheryl becsukta az ajtót, Bone álmodozó szemekkel nézett Lucasra.
Fehér, bolyhos pulóver, revolver és váltáska. Majdnem elállt a szívverésem.
Foglalt, mondta Lucas nyugodtan.
Tudom én, hogy van ez, mondta Bone. Audrey védekezik? Kérdezte Bone.
Az ügyvédje a barátom, mondta Lucas. Azt mondja, a nő totál flúgos.
Lehet, hogy igaza van.
Még azt is letagadja, hogy fegyvert vásárolt, és hogy elsütötte, pedig négyen tanúsítják. A számla a kocsimon van, a fegyverbolt tulajdonosa pedig felismerte.
Az ügyvéd szerint a férje halála óta emlékezett kiesései vannak. Most egy dili gyógyász foglalkozik vele.
Lehet, hogy bolondnak tetteti magát?
Nem tudom, vont vállat Lucas. Az biztos, hogy nagyon agyafurt. De az egész élete egy rémálom. Azt hiszem, lehet, hogy senki sem értette meg, mi a különbség a jó és a rossz között.
És a bíróság úgy dönt, hogy elmebeteg?
Akkor a börtönkórházba viszik.
És ha nem elmebeteg?
Akkor vádat emelünk és elkapjuk.
Hú!
Bone kinézett az ablakon. Az idő barátságtalanra fordult, apró hópehek szálltak az ablakra. Még csak délután 3 óra volt, az autók bekapcsolták a jelzőlámpáikat. Egy héttel a garázsbéli küzdelem után a világ kezdett ismét a helyére billenni.
Jobban érezném magam, ha tudnám, hogy hosszú időre távol lesz. Mondjuk örökre. Gyűlölöm még a gondolatát is, hogy pár év múlva kikerülhet a kórházból.
Hát még én, bolintott Lucas.
A bank Bone lett, októberben még 5-en voltak a Polaris legfelsőbb vezetésében, november végére már csak 2-en maradtak, Bone és Robles.
A helyettesemet a végsőkig felizgatta Odell halála. Beszéltem az apjával, nem tudja magát túltenni a történteken.
A gyerek elvesztése, fejtegette Lucas, attól még nem lesz könnyebb, hogy már nem gyerek.
Na, ez eszembe sem jutott, mondta Bone. Találkozott mostanában Damascus Isley-vel?
Mióta akkor együtt ebédeltünk, nem láttam.
Én láttam a bankban. Beszélgettünk kicsit a kosárlabdázásról. Különös fogyókúrába kezdett. Minden nap eszik egy Big Mac-et és pattogatott kukoricát.
Említette, hogy gondolkodik rajta. Remélem kibírja.
Szerintem kibírja. Egy hete csinálja, és 7 kilót fogyott. Tudja, hogy nem lesz végig így, de azt mondja, amikor az első hét után a mérlegre állt, a felesége bevonult a hálószobába, és 4 órán át zokogott. Jó kis móka lehetett.
Lucasnak volt egy régi táska írógép az asztalán, épp a legmegfelelőbb magasságú. Előhúzta és feltette a lábát.
Mindig is nagy bankot akartam vezetni, mondta Bone. De ha Audrey nem puffantja le Don Kresgit a magas lesen, sokkal tovább kellett volna várnom.
Nem szűnik meg az állása, ha létrejön a fúzió?
Dehogy nem.
Azonban a fúzióval kapcsolatban problémák merültek fel, mondta Bone és elmosolyodott.
Az út néha göröngyös. Még ha bekövetkezik is, ha már egy ilyen cégnek az elnöke valaki, akkor általában máshol is talál magának hasonló helyet. Az a nehéz, amíg feljut az ember a csúcsra.
Stone beszélt a Marcia Kresgivel való kapcsolatáról.
Szerintem veszélyes lehet egy ilyen kapcsolat, ha valaki a csúcsra akar jutni, figyelmeztette Lucas. Egy magáncégnél könnyebb az élet. Nem kell választásokkal és idióta bürokratikus szabályokkal foglalkozni. Kétlem, hogy Dent érdekelte volna. Még az is lehet, hogy jót mulatott volna rajta. Számomra Marcia nem jelentett akkora problémát, mint amekkorát bolyhos pulóver kisasszony jelent a maga számára. Egyébként is már vége.
Vége? Igen.
Bone zavarba jött, és ismét kibámult az ablakom.
Találkozott a helyettesemmel Karim Beckyvel?
Emlékszem, a szőke jégcsap.
Hát igen. Nos, amikor Kresgi meggyilkolása után ez az egész hajció elkezdődött, belevetette magát a munkába, és minden erejével segített, hogy elnyerhessem az elnöki posztot. Mindent tökéletesen csinált,
fantasztikusan szervezte meg a dolgaimat. Amikor megkérdeztem, mit szeretne cserébe, azt mondta, csak egy szívességet szeretne kérni. De nem volt hajlandó elárulni, mi az, amíg el nem nyertem az állást.
Maga pedig megkapta.
Így van. Tehát miután egy kicsit elültek a hullámok, és Audrey McDonaldot letartóztatták, megkértem, hogy jöjjön az irodámba, és megkérdeztem tőle, mi volna az a szívesség. Amikor rákérdeztem, kicsit feszengette, végül leült és kibőgte, mit akar. Alapvetően megunta, hogy egyedül él. Találni akart valakit, aki olyan okos, mint ő, aki olyan keményen dolgozik, mint ő, és ráadásul hasonló az érdeklődési köre. Ez bizony nem volt könnyű.
Ezt akarta tőlem, mondta Bone,
Lucas pedig jelentőség teljesen elmosődött.
Azt akarta tehát, hogy vigyem magammal ide-oda, csak mint jó barátot és kísérőt, és mutassam be őt olyanoknak, akik szóba jöhetnek.
Csak mint a barátja, kétkedett Lucas.
Mr. Bone, mondta, mivel állandóan itt vagyok és dolgozom, nem sok lehetőségem van az ismerkedésre. Tudom, hogy számítónak hangzik, és talán egy kicsit szívtelennek is, de ha gyerekeket és normális családi életet akarok, lassan kifutok az időből.
Utánozta Bone Bucky tökéletes szopránját. Feljebb tolta a szemüvegét az orrán, talán az egyetlen dolog, ami nem tökéletes rajta, hogy állandóan lecsúszik a szemüvege.
Hát igen, bologatott Lucas, ez tényleg gyenge pontja.
Na és én beleegyeztem, mondta Bone. Nagyon is megértem a helyzetét. Aztán elvittem néhány helyre, néhány fogadásra és baráti találkozóra, ahová egyébként nem mentem volna el, és meglehetősen nagy hatást gyakorolt a barátaimra. Sokan érdeklődtek, hogy van-e már barátja, neki pedig beszámoltam a fickókról, és ez nagyon érdekelte.
Maga egy tök fej.
Na mit gondol, hogy végződött a történet?
Lucas összefotta a karját a melkasa előtt.
Na, hadd találjam ki. Elhatározta, hogy elviszi vacsorázni. Egy esti találkozóra. Aztán kötelességének érezte, hogy hazavigye. Csak egy pillanatra ugrottam fel. Még soha nem voltam nála azelőtt.
És aztán ott is maradt egy időre.
Mert elég hosszú időre.
És felolvadt a jég?
Hát, úgy is mondhatjuk. Aztán azt mondta, utoljára láttam Marcia Kresgit, mesélte Bone. Néhány nőt még megemlített, nem is tudom, honnan tudhatott róluk.
És mi a helyzet a gyerek dologgal?
Mindig úgy gondoltam, tudja, a megfelelő nővel talán.
Megszólalt a telefon, és Bone felállt.
Mert nem kell, mondta, de Lucas intett neki, hogy még maradjon egy pillanatra.
Háló?
Lucas, itt Del.
Rádiótelefonon beszélt, a hangja messziről jött, és a háttérben motorzaj hallatszott.
Igen, miért hívsz? A repülőről telefonálok.
Tehát a repülőgép motort hallja.
Na, az jó, mondta Lucas. El is felejtettem, hogy Cancunba utazol. Jó pihenést? Ha valaki keres, mondd meg, hogy legközelebb 10 nap múlva leszek, rendben?
Próbálta Del túl kiabálni a háttérzajokat.
Ne aggódj, megmondom. Még nem keresett senki?
Nálam még nem.
Nagyon rosszul hallak. Akkor 10 nap múlva találkozunk, kiabálta Del és letette.
Lucas kérdőn nézett a telefonra, aztán ő is letette, és Bonehoz fordult. Szerdánként kosarazok kicsit néhány zsarúval és ügyvéddel. Illetve nem is kosarazunk, csak labdázunk, amit játszunk a hoki és a kosárlabda közötti átmenet. Csupán a mozgás kedvéért. Ha Karin elengedi, szívesen látjuk.
Köszönöm, az jó lenne, mondta Bone. Lehet, hogy egy év múlva még ISD is csatlakozik.
Kezet ráztak.
Viszlát, köszönt el Bone.
Kilépett az ajtón, de alig pár másodperc múlva visszajött.
Néhányan magát keresik odalent.
Tessék?
Néhány ember, habogott Bone.
Lucas a szemöldökét ráncolta és a folyosóra lépett. Egészen az utóbbi időkig nem tudta, hányan voltak pontosan, csak azt látta, hogy nagyon sokan.
Az idős hölgyek. Úgy álltak ott, mint egy göndör, fehér birkákból álló nyáj, mindegyikük magához szorította a táskáját, és vadonatúj sportszatyrot szorongattak.
Egyikük, egy bájos nagymama kinézetű hölgy, remegő állal szólalt meg.
Azért jöttünk, hogy bevonuljunk a börtönbe.
Micsoda? Képett el Lucas. Mennem kell, mondta Bone, és elhúzta a csíkot.
Mi vagyunk az ópium bűnbanda, mondta Nagyi,
és a többiek lelkesen bólogattak.
Del azt mondta, akkor van a legnagyobb esélyünk a kedvező elbírálásra, ha idejövünk és megadjuk magunkat.
Az egy anya szomorító, fakadt ki Lucas. Del félúton van Mexikó felé,
tájékoztatta Nagyikat, és a telefonja felé hátrált.
Bocsásson meg, mit mondott?
kérdezte a nagyi, és még jobban magához szorította a sportszatyrot.
Semmi, semmi, maradjanak itt, mondta Lukasz. Ne mozduljanak, azonnal visszajövök.
Rosemary nincs itt, elment, mondta a titkárnő. Arca belső felét harabdálta, megpróbálta magába folytani a nevetést.
Hová?
Cancunba, mondta nagy nehezen a titkárnő, immár fuldokolva a nevetéstől. Lukasz keményen a szemébe nézett, és a nő az arca elé emelte a kezét. Lukasz sarkon fordult, és az erőszakos bűncselekmények osztálya felé vette az irányt. Mintha kirobbanó hahotázást hallott volna a főnöki iroda felől, miközben becsukta maga mögött az ajtót. Az erőszakos bűncselekmények osztályán Loringot találta, épp zöld almát hámozott egy zsebkéssel.
Nem láttad Franket?
Frank Lester volt a másik rendőrfőnök helyettes.
Nem. És hol van Cheryl?
Együtt mentek el.
Együtt?
Igen. Azt mondták, Cancunba mennek.
Mely te idióta, mondta csípősen Lukasz.
Mi van? Kérdezte Loring meglepetten. Mi a bajod?
Tudod te azt?
Fogalmam sincs. Loring tényleg zavartnak tetszett. Viszont jól tudott hazudni. A kábítószer és hírszerző részleg vezetője is elment, senki nem tudta, mikor jönnek vissza. Sloan és Black sem volt a helyén, Franklin elment. Egyik alkalommal, amikor Lukasz épp a csoport mellett száguldott el, a nagyi hősiesen megszólalt.
Magunkkal hoztuk a szükséges dolgokat.
Milyen szükséges dolgokat?
A hölgyek kinyitották a sportáskákat, fogkefe, pizsama, minden egyéb benne volt, mintha utazni készültek volna.
Hát, amire a börtönben szükségünk lehet.
Ó, Jézus Mária, kiáltott fel Lukasz.
Végül visszament Loringhoz, kihívta a folyosóra és elmagyarázta a helyzetet.
Szeretném, ha segítenél a hivatalos eljárás lefolytatásában.
Loring hátrálni kezdett.
Hát bazd meg, hozzád jöttek.
De hát nem az én ügyem, üvöltött Lukasz, de Loring a kijárat felé rohant.
Az Isten itt azonnal, gyere vissza!
Loring vissza sem nézett. Ő volt az utolsó. Lukasz az irodája felé sétált, ahol a kis csoport tagjai táskáikat és sportszatyraikat szorongatva várták az igazságszolgáltatást. Rajtuk kívül sehol egy lélek, minden ajtó zárva. Egyedül volt a házban.
Valami gond van?
Kérdezte a nagyi.
Vége.